Mennyi Atyám, hálát adok neked a mai találkozónkért. Hálát adok mindezért, amire tanítasz bennünket. Köszönöm a válsághelyzetet is. Azért, mert hiszem, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Kérlek, dicsőítsd meg a te nevedet a történelemben is, az egyház történelmében is, és a mi életünkben is. Amen. Egyetlen szó ennek az elmélkedésnek a címe, vakcina. Ahogyan kirobbant a COVID-járvány, a tudósok és a gyógyszergyártók hatalmas versenyfutásba kezdtek, hogy megtalálják és egymást megelőzve piacra dobják az ellenszert, a védőoltást, a vakcinát. Kínaiak, japánok, oroszok, amerikaiak, angol és német cégek futnak versenyt az idővel, és az emberiség tőlük várja a megoldást. Biztos, hogy segíteni fog fizikai értelemben a védőoltást, de mit kezdjünk a járvány lelkileg megbetegítő következményeivel? A bizonytalansággal, a félelemmel és a rettegéssel, a kiábrándító jövőképpel, a közösségek és a kapcsolatok hiányával. Ugyanis a félelem felerősíti az én központuságot, és felerősíti a közösségek és a kapcsolatok utáni vágyat is. A pandémia miatt kialakult helyzet, mint minden krízis és katasztrófa, meghívás és lehetőség az egyház számára is. Meghívás egy elmélyültebb, spirituálisabb út felfedezésére, amely az eddigieknél biztosabb eligazodási pontokat kínál. Az egyház a jelenlegi háborús helyzetben olyan, mint egy tábori kórház. Ebben az elmélkedésben arra vállalkozom, hogy bemutassak egy fejlesztés alatt álló lelki immunitást növelő vakcinát. Az immunrendszer stabilitása fizikai és lelki értelemben is meg tud védeni bennünket. És ennek az oltóanyagnak a neve a spiritualitás. Nem új, nem segít, ha nem használjuk, vagy ha rosszul használjuk. Amikor a spiritualitás alatt csak elmélyült egyéni lelki életet értünk, vagy önmegváltó lelki módszereket, technikákat, netán pénzért áruljuk, és azt gondoljuk, hogy csak az égiek által kiválasztott csatorna embereken keresztül lehet hozzájutni. Mi a spiritualitás? Több, mint bármiféle vallásgyakorlat, lelki élet vagy imádságos lelkület. A spiritualitás az, ami a cselekedeteinket alakítja. Kiinduló pontja a szívünk mélyén rejtőző vágy. Ugyanis minden dolgunkat a vágyaink irányítják. Amire vágyakozunk, azt meg fogjuk találni, keresni és meg fogjuk tenni. Amire nem vágyakozunk, azután első indulunk. A vágyaink irányítják a vallásosságunkat is, az ima életünket is, és a jó cselekedeteinket is. Aki nem vágyakozik arra, hogy imádkozzon, az nem fog imádkozni. A vágyaink megfogalmazódnak a gondolatainkban, és a gondolataink pedig megvalósulnak a tetteinkben. A tetteinkből alakulnak ki a szokások, amelyek meghatározzák napjainkat. A legmélyebb és legtisztább vágyaink forrása és végső célja mindig az Isten, a vele való egység. Ez azért van, mert Isten képmásai vagyunk, és a létünk forrásvidéke a Szent Háromság szeretett közössége. Ő teremtett bennünket, és a képmás szeretne olyan lenni, mint maga a kép. A létünk a Szent Háromság szeretett közösségéből forrásodik. Ebből érthető a mindenkiben jelenlévő szeretet és igazság utáni vágy. Ezektől, a vágyaktól senki nem szabad. Mindig vágyakozunk a szeretetre, és mindig vágyakozunk az igazságra. A szentek voltak közöttünk azok, akik képesek voltak mindent alárendelni a szeretetre és az igazságra irányuló vágyaiknak. Ennek az Istentől belénk helyezett vágynak a beteljesedése hosszú út, és ez az út tele van vágyakozással, és ki kell tartanunk a vágyakozás közepette. Ugyanis a be nem teljesült vágy űrt teremt bennünk, az űr pedig félelmet. És ezt a félelmet használja ki a kísértő, és elhiteti velünk, hogy az Istenre, a szeretet teljességére irányuló vágy üres terét be lehet tölteni egy gyorsított folyamattal is, itt és most. Tehát a vágy a szeretetre irányul, de ha nem teljesedik be, akkor megrekedünk, és már nem Istennel akarjuk betölteni a vágyunkat, hanem a szükségleteink azonnali és gyors kielégítésével. És ebből lesznek a szokások, a rossz szokások és a szenvedélyek. Vágyunk az Istenre, vágyunk a szeretetre, de ha nem találjuk, akkor kielégítjük ezt a vágyat a szükségleteink betöltésével, játékszenvedéllyel, vásárlási szenvedéllyel, csoki evéssel vagy alkoholfogyasztással, kinek épp mi csökkenti a leggyorsabban itt és most a hiányt. Amikor nem tudjuk betölteni a vágyainkat, akkor nyugtalanná válunk. Az Istennel való mély egység hiányában egyre szenvedélyesebben koncentrálunk a szükségleteinkre, a hangulatunkra, a hatalmunkra, a hírnevünkre és a hasznunkra. E négy területen egyre többször és egyre gyorsabban akarjuk kielégíteni a vágyainkat, mert ez mindig kézenfekvő. Nem találjuk az Istennel való egységünket, de jól jön a hatalom, jól jön a hírnév. De amikor a szükségleteknél megrekedünk, akkor már semmi nem történik ingyen. Mert nincs összhang a teremtés rendjével. Istennek ekkor már nem a szeretet utáni vágyunkat kell kielégíteni, hanem a szükségleteinket. Mit kezdjünk a vágyainkkal? A spiritualitás gyökere a bennünk lévő eroszban rejtőzik, írja Ronald Rollheiser Üdvözült vágy című könyvében, és a spiritualitás abban ragadható meg, hogy miként alakítjuk és fegyelmezzük a bennünk lévő eroszt. Keresztes Szent János, a nagy spanyol misztikus a következő szavakkal kezdi a lélek útjáról szóló híres leírását. Vaksötét éjszakában szerelem vágyától lángokban égve. Szerinte a spiritualitást az határozza meg, hogy miként bánunk a bennünk lévő erosszal. Sajnos századokon át rosszul viszonyultunk a testünkhöz, a szexualitásunkhoz, a bennünk rejlő eroszhoz. Rendszerint két szélsőséggel találkoztunk. Az egyik, amikor keresztényként a testünkhöz és a szexualitásunkhoz való kapcsolatot elspiritualizáltuk, úgy viselkedtünk, mintha a testünkben rejlő erosz nem is létezne. A szexualitást csak erkölcsi sikon kezeltük, bűn vagy erény, és nem tekintettük a létünket meghatározó ajándékként. Veszélyesnek tartjuk, tabuként kezeljük, elfojtjuk, és csak a testiségből fakadó bűnökre figyeltünk. Érdekes elolvasni a lelki tükröket, hogy mennyi pont foglalkozik a szexualitásból fakadó bűnökkel. A másik véglet korunk szellemiségét követi, vagyis vallást csinált belőle, testkultuszt és szexkultuszt, ahol semmilyen erkölcsi kontrollt nem fogadnak el az egyháztól. Mit kezdjünk a bennünk égő tűzzel? Részlet Vörös Sándor a teljesség felé a vágyak idomítása írásából. Ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságai rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényezteted, párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Legtöbb ember, ha véletlenül megpillantja saját mélységének valamely szörnyetegét, írtózattal visszalöki a homályba. Ezentúl a szörny még nyugtalanabb, és lassanként megrepeszti a falat. Ha meglátod egyik-másik szörnyedet, ne írtózz, és ne ijedj, és ne hazudjon magadnak. Inkább örülj, hogy felismerted, gondozd, mert könnyen szelidül, és derék háziállat lesz belőle. Vagyis a spiritualitásunkat meghatározza, miként bánunk a bennünk feszülő erosszal. Elfojtjuk, kényeztetjük, megöljük, vagy megszelidítjük. Először el kell fogadnunk, hogy bennünk van. Majd meg kell tanulnunk kezelni, és egy dologra irányítani. Ettől függ, hogy a bennünk feszülő energiák egységben tartanak-e bennünket, vagy széteséshez vezetnek testi, lelki, szellemi síkon. Ehhez a bennünk égő tűzhöz való viszonyulásunktól függ, hogy lesz-e erőnk, elevenségünk és fogékonyságunk Istenre, másokra, a világunkra, vagy elveszítjük az energiánkat, az életkedvünket, és csak fekszünk a kanapén, bámuljuk a sorozatokat, szörfezünk a világhálón, és intravénásan adagoljuk magunkba a sört. Az erotikus és alkotó energiával kapcsolatos naivitásról is szólnék pár szót. Elődeink tudták, mennyire követelőző és romboló tud lenni az erosz. Ezért féken tartották, alárendelték a Szentírás tekintélyének, Isten szavának, a kinyilatkoztatásnak. megértették, hogy ez az energia Istentől származik, és Istenhez visz vissza bennünket. Ezt összegzi Szent Ágoston ebben a mondatban, magadért teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Elődeink képesek voltak térdet hajtani Isten előtt, és elfogadni az ő akaratát. Tabukkal, tiltásokkal, törvényekkel próbálták mederben tartani az erotikus energiát, aminek következtében több volt bennük a szégyen, a félelem és a babonaság, mégis nagyobb volt a társadalmi és lelki stabilitásuk, mint a mai időkben. Ugyanis létezett erkölcsi rend, amit támogatott a lelkiismeret, a család, az egyház és a társadalom is. Ma már idézőjelben fellazult tételben fogalmazódik meg a világ. Kafkában, Szartban és távoli bölcsekben csodálja meg önnön magát, énekli Cseh Tamás a 60-as évekről. Mi ezen a téren sem szeretünk engedelmeskedni senkinek és semminek. Az ember saját kezébe vette az erosz irányítását, és minden az emberről és a szexről szól. Amikor valamit elfojtunk, az megjelenik más és rosszabb formában. Múlt század első felében ellenhatásként szexuális forradalom indult el, a nők felszabadítása, az abortusz törvénybeiktatása lett a cél és a következmény. Felfoglalkozottan Istent játszunk, közben túlfűti és kiégeti életünket ez a tűz. Elborítja a napjainkat a pornográfia, a homoszexualitás, a pedofília és a szexuális bántalmazás számtalan fajtája. Ezen a területen már egészen kisgyerekkorban szeretnénk érzékenyíteni, önkielégítésre és azonos nemekkel való szexuális kapcsolatra tanítani. Nyakunkon van nem csak a szexuális forradalom, hanem a gender forradalma is, amely József Attila nyomán így is megfogalmazható, mint az őrült, ki letépte láncát, vágtatott a gender a rónán át, zúgva, bőgve törte át a gátat, el akarván nyelni a világot. A naivitásunknak, az erosszal kapcsolatos naivitásunknak ára van. Nem lettünk boldogabbak. Inkább depresszióval küzd az emberiség nagy része, és hogy boldognak érezze magát, kénytelen egyre több hangulatjavító eszközt használni. Túlzott önközpontuság, aktivitásba menekülés, élmények utáni nyugtalan sóvárgás lett a következménye, amelynek kísérő tünetei a szívfájdalom, a gyakori fejfájás és az álmatlanság. Elfelejtettük, hogy sem a testünk, sem a benne izzó tűz nem a miénk, hanem azé, akitől kaptuk. Csak alázattal tanulhatunk meg jól bánni a bennünk feszülő szexuális energiával. Ahhoz, hogy építő módon bánhassunk az erosszal, jó megérteni a folyamatot. A szexualitásunknak Isten a forrása, aki, mint a Szent Háromság szeretett közössége, állandó és teljes önátadásban, önajándékozásban létezik. Az Atya mindent átad a fiúnak, a fiú mindent visszaad az Atyának, és mindezt a Szentlélekben. Csak ebből kiindulva érthető és kezelhető jól a bennünk égő tűz a szexualitás. Szent János, II. János Pál pápa a testteológiájában pozitívan közelíti a szexualitást. Évszázadok után először ő volt az, aki pozitívan közelítette ehhez a témához, nem a bűn oldaláról. És segített abban, hogy felismerjük, testünk a szeretet ajándéka. Az egészséges szexualitás a másik személyre irányul, és mindent adásban akar kiteljesedni. Minden önátadásban, önodaajándékozásban maga a Szent Háromságban jelen. Ez az Istenből eredő tűz ölt testet a szexualitásunkban, az eroszban, és ezek Istenre, a teljes szeretetre irányulnak bennünk. Jézus azért jött, hogy tüzet gyújtson a földön, és arra vár, hogy fellobbanjon. Ez a tűz a bennünk élő eroszt is jelenti, amelynek segítségével képesek vagyunk szenvedélyes szeretetben másokért élni. Az egészséges spiritualitás néhány szakadás nehezíti. Az egyháznak, ha só és kovász akar lenni a világban, akkor vissza kell térnie a világhoz, és halló távolságon belül kell maradnia, mert szakadásokat hozott létre, kettősségeket, és a partvonalon kívülre helyezte magát. Nem vagyunk tényező, nem kérdeznek meg bennünket, sem tudományos, sem gazdasági, sem politikai, sem erkölcsi, és a mindenkit érintő szexuális kérdésekben sem. Sőt, itt vagyunk leginkább útban. Annak ellenére, hogy a felvilágosodás megpróbált megszabadulni a vallástól és annak külső gyakorlásától, a kommunista diktatúra pedig igyekezett sekrestjébe szorítani, magánügyét tenni a vallást, napjainkban vallási reneszánsznak vagyunk tanúi. De nem csak a kívülre ránk erőltetett ideológiák, a külső körülmények, hanem az egyházban végbe ment változások is akadályozták, hogy a keresztény spiritualitás igazi segítség lehessen a krízisek idején, mint amilyen most ez a pandémia. Ahogyan beszélünk keleti és nyugati egyház szakadásról, ugyanúgy beszélhetünk spirituális szakadásokról is, amelyek megnehezítették a dolgunkat. Ugyanis elszakítottuk a vallást az erosztól, a spiritualitást az egyháztól, az erkölcsöt, a magánerkölcsöt a társadalmi igazságosságtól, kultúránkat a keresztény örökségünktől. Ahhoz, hogy a spiritualitás, mint lelki immunitást erősítő vakcina hatékonyan működjön, újra össze kell kapcsolni a vallást az erosszal. A bennünk égő tüzet, legmélyebb vágyainkat össze kell kapcsolni Istennel. Az a fiatal, aki a borréház csengőjét nyomja, Istent keresi, akkor is, ha ő ezt nem tudja. Kultúránk szétválasztotta a vallást és az eroszt. A vallásnak jutott Isten, a tisztaság, a világnak pedig a szex és a szenvedély. Az egyházról az a kép él az emberekben, hogy erotika ellenes, szex ellenes, élvezet ellenes, és szembe megy ezzel a világgal. Az egyházakért kedességet vállaló Isten pedig a világ szemében szenvedélymentes, önmegtartóztató, unalmas, rideg és másvilági. A szekuláris világ az erosz, a szex és az élvezet bajnoka, ugyanakkor Isten, ez a világ Isten és egyház ellenes. Ahhoz, hogy a spiritualitás, mint immunerősítő vakcina jól működjön, össze kell kapcsolni a spiritualitást és az egyházzal, mert szétválasztottuk. Nagyon sok kortársunk számára ma tipikus, hogy a hitet akarja, de az egyházat nem. Kérdéseket akarja, de a válaszokat nem. A vallást igen, de az intézményiség változatát nem. Az igazságot is akarja, keresi, de az igazságnak nem akar engedelmeskedni. Az egyházon belül lévő keresztények sincsenek könnyű helyzetben. Van éppen elég olyan templomjáró ember, aki az egyházat akarja, de a hitet nem akarja. A válaszokat igen, de a kérdéseket nem. Ahhoz, hogy a spiritualitás kifejthesse hatását, újra össze kell kapcsolni a magánerkölcsöt a társadalmi igazságossággal. Szétválasztottuk a misztikát és a politikát. Pedig a középkori nagy misztikusok, Sienei Szent Katalin, vagy svédországi Szent Brigitta életében ez a kettő egymáshoz kapcsolódott. Ma ez azt jelenti, hogy egy tiltakozó csoport élén álló személy rendszerint nem vezeti ma csoportot. A családi értékekért aggódókat általában nem érdekli annyira a belvárosi szegénység. A társadalmi politikai agitátorból pedig rendszerint hiányzik a misztikusok belső mélysége, önzetlensége és nyugalma. Ahhoz, hogy a spiritualitás kifejthesse a hatását, újra össze kell kapcsolni az odaadást és az áldozattá válást. Nem elég önzetlennek lenni, készen kell állni arra, hogy áldozattá váljunk. A vértanúságra is késznek kell lennünk. A keresztény spiritualitás lényege, hogy odaadjuk az életünket a barátainkért, ahogyan azt Jézus tette és tanította. Önmagunk meghaladása és az önzetlenség gyakorlás egymáshoz tartoznak. Ahhoz, hogy a spiritualitás, mint lelki, immunerősítő vakcina működjön, újra össze kell kapcsolni a mai kultúrát és a keresztény örökséget. A zsidó-keresztény hagyományból nőtt ki a kultúránk, amely most szándékosan megszegi annak minden parancsolatát. Ez az elmélkedés segíteni szeretett volna abban, hogy új módon viszonyuljunk a szexualitásunkhoz, a testünkhöz, amelyben a spiritualitásunkat is megéljük, és fedezzük fel a lelkiség és a bennünk égő tűz, az erosz kapcsolatát. Újra össze kell kapcsolni a szívünket, személyiségünk középpontját a szexualitásunkkal, a vallást az erosszal. A magánimáinkat, a szentségimádásunkat, a szentírásolvasásunkat egységbe kell hoznunk az erkölcsi életünkkel és a társadalmi igazságossággal. Közösség nélkül nincs igazi keresztény lelkiség. Az ima, a közösség, az erkölcs, a gyengéd szív és ezek egysége a legfontosabb tartószlopok, amelyek az idők során elváltak egymástól és az egységük megtört. Az új spiritualitásban akkor válik mindez teljessé, amikor készek vagyunk odaadni magunkat, elmenve egészen az áldozattá válásig, a mag haláláig, ha kell, a vértanúságig is. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.